Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva. Az amerikai egészségügyi rendszer hátrányairól, illetve az egészségügyi rendszer problémáiról szeretnénk beszélni, méghozzá azzal összefüggésben, hogy az amerikai egészségügyi rendszer már kisgyermekek ellátását is veszélyezteti. Vannak államok, ahol bizonyos rétegek egyáltalán nem jutnak be a biztosítási rendszerbe, és számomra elképzelhetetlen, nem is tudom, hogy mintegy 4 millió gyerekről beszélnek, aki a tavalyi évben például biztosítás nélkül volt, hogy azokkal a gyerekekkel mit csinálnak 0-tól 5 éves korig, arról fogalmam sincs. De a probléma ismert, Biden elnök az évértékelő beszédében szorgalmazta azt, hogy a kongresszus szabályozza ezt a kérdést, és engedje át a javaslatokat. Ugye a republikánusoknál ez mindig ellenállásba ütközik. Szóval súlyos problémák vannak, adminisztrációs gondok is, de szabályozásban levő gondok is, és nagyon eltérő még az államokon belül is, hogy hol, hogyan oldják meg ezt a helyzetet. Kezdjük talán azzal, hogy maga az amerikai egészségügyi rendszer miben és miért különbözik annyira a világ más részein levő fejlett országokban működő rendszerektől.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát én is azt gondolom, hogy egy tágabb kört kell először megnéznünk ahhoz, hogy értelmezni tudjuk mindazt, amit itt a felvezetőben elmondtál. Az Egyesült Államoknak az egészségügyi ellátórendszere egy rendkívül összetett és gyakran ellentmondásos téma egyébként, tehát amiben folyamatos viták folynak a hozzáférhetőségről, a költségekről, és még az ellátás minőségéről is. Meglepő tény egyébként, hogy sok más fejlett országgal ellentétben az Egyesült Államokban nincs egyetemes egészségügyi rendszer. Ez azt jelenti, hogy nem minden állampolgár fér hozzá megfizethető egészségügyi ellátáshoz. Ez nagyon sok kihíváshoz és egyenlőtlenséghez vezethet egy egészségügyi rendszeren belül, különösen, hogyha azokról az állampolgárokról beszélünk, akik, vagy polgárokról, hiszen itt az állampolgár kifejezést egyébként nem amerikai állampolgár értelemben, tehát nem bevándorlásjogi státuszként említettem, hanem a polgári lakosság értelmébe. De hát nyilván van, aki nem állampolgár Amerikában még, tehát itt kifejezetten a polgári lakosságról beszélünk a téma kapcsán. Az egészségügyi rendszeren belül viszont az a kihívás és egyenlőtlenség, amihez elvezethet egy ilyenfajta biztosítási rendszer, az általában a különösen alacsony jövedelmű és a biztosítással nem rendelkező személyeket jelenti. Ugye meglepő, hogyha az európai biztosítási rendszert vesszük alapul, itt azért már az elmúlt 50-100 évben rendeződött olyan módon a helyzet, hogy elérhetővé vált szinte mindenki számára az egészségügyi biztosítás, tehát a kormányzatok úgy érzik, hogy feladatuk a társadalombiztosítás egyik pilléreként a társadalom tagjainak a betegség esetén közösségi pénzügyi alapból fizetett egészségügyi ellátása. Tehát ez teljesen máshogy működik Amerikában, tehát ezt muszáj megértenünk, hogy a gyógyítás és az egészségügyi ellátás finanszírozása nem közvetlenül az állami szervezeten és az állami költségvetésből történik, vagyis vannak erre is példák, de ez nincs érvényesítve a társadalom minden egyes tagjára. Amerikában is többször próbálkoztak azzal egyébként, hogy bevezessék azt, hogy az egészségügyi ellátás, tehát ami államilag finanszírozott, mindenkinek elérhető legyen. De hát ez állandó vitákba ütközik. Tehát érdekes az, hogy az egyik felfogás szerint, ugye van a liberális felfogás, aki azt mondja, hogy az államnak feladata ezt megoldani, hogy a társadalom tagjai kapjanak ellátást, és hogy az államilag finanszírozva legyen, ne szoruljon ki senki az egészségügyi ellátásból, de vannak olyan szemléletek, akik azt mondják, hogy ez meg korlátozza azt a fajta felfogást, hogy az állam beleszól olyan dolgokba, amihez nincs joga. Tehát ugye itt az ellentétes társadalompolitikai nézet azt mondja, ezt egyébként a konzervatívok szokták mondani, hogy az egyén döntési szabadságába szólna bele, és az egyén alkotmányos jogát sértené az, hogyha az állam kötelezővé tenni az egészségbiztosítást mindenki számára, ami ugye költségekkel jár, nem csak az állam részéről, hanem a résztvevő részéről is. Tehát elég érdekes, ahogy Amerikában ez vitákat okoz és összeütközéseket, mert hogy ott a kötelező szolidaritás fogalma azért nem annyira erőteljes, mint a fejlett országok esetében, például az európai országokban.
Igen. Na most ugye említsük meg azt, hogy eleve, ha valaki például köt egy biztosítást, akkor az nem azt jelenti Amerikában, mint mondjuk Magyarországon, vagy más országokban. Hát ugye az eleve nem így történik, hogy az állam kifizet mindent, és hogy állami biztosítás van, ahogy elmondtad, hanem ez alapvetően az egyének biztosítási hajlandóságán és fizetésén múlik, amihez például az Obamacare-rel hozzájárul az állam, hogy az megfizethető legyen, mert egyébként az amerikai biztosítások, egészségbiztosítások egy bizonyos társadalmi réteg számára, de itt 10 milliókról beszélünk, egyszerűen elérhetetlen, megfizethetetlen lenne. Na most, és amit kezdtem mondani, hogy ha valakinek van is biztosítás, az nem azt jelenti, hogy akkor bármelyik orvoshoz bármikor elmegy, és bármit fedez a biztosítója, hanem az adott biztosítás az bizonyos dolgokat fedez, bizonyos dolgokat nem fedez. Mindenhol van valami olyan kópé, ugye, tehát ilyen fizetési kötelezettség, hogy a biztosítottnak is hozzá kell járulni a biztosítás, illetve az ellátás összegéhez, amit ugye a biztosító csak részben fizet. Aztán van, amit a biztosító egyáltalán nem fizet. Van olyan, amit bizonyos orvosi hálózattal, amivel a biztosító szerződést kötött, ott ellátást kap, máshol egyáltalán nem kap ellátást. Tehát ha valaki beteg, megbetegszik, hogy bármilyen baja van, az egy nagyon-nagyon komoly procedúra, hogy az illető találjon orvost, megfelelő kezelést, hozzá a biztosítást, ami ezt fedezi, fizeti, és ugye akkor még nem beszéltünk arról, hogy mekkorák az összegek, tehát különböző plenek közül lehet válogatni, ugye, és attól függően, hogy mit fizet a biztosító, mit vállal a biztosító, attól függően különböznek a díjak. Tehát nem úgy, hogy van egy állandó, nem tudom én hány százalékos egészségbiztosítási díj, amit valakitől vagy levonnak, vagy befizeti, hanem maga dönti el, hogy milyen egészségügyi biztosítást választ, mit tud megfizetni, és aztán amit meg tud fizetni, attól függ, hogy mi lesz annak az ellenszolgáltatása, tehát a biztosítás mit fedez. Tehát ez azt jelenti, hogy akinek kevés pénze van, az olyan biztosítást tud kötni, ami nem sok mindenre jó, és így tulajdonképpen a pénz nagy mértékben meghatározza azt is, hogy ki milyen mértékben tudja igénybe venni az egészségügyi ellátásokat, illetve ki milyen ellátást kaphat, ki az, aki meggyógyulhat bizonyos betegségekből, ki az, aki kevésbé. Szóval borzasztóan nem csak bonyolult, hanem megítélésem szerint embertelen is ez a rendszer, ami teljes mértékben kiszolgáltatja a szegényebb rétegeket, és olyan helyzetbe hozza, hogy nem tudnak gondoskodni magukról. És most ugye, amiről tulajdonképpen beszélni fogunk, az a legsúlyosabb része ennek az egész kérdésnek, a gyerekek kérdése, mert ugye a felnőttek egy része eldönti, fizet, nem fizet, tud fizetni, nem tud fizetni, él vagy meghal, de vannak 0-tól 5 vagy 6 vagy 10 éves korig gyerekek, akik részben esetenként adminisztrációs hibák folytán, részben pedig azért, mert valahogy a szabályozásból a szüleik keresetével és egyéb más dolgokkal kiesnek, és nem biztosítottak. Tehát magyarul, ahol megbetegszik a kisgyerek, a szülő nem tudja elvinni az orvoshoz meggyógyítatni, vagy akkor neki kell fizetni, amit meg nem tud. Szóval így néz ki nagyjából egy alulnézetből, amit te nagyon jól ismersz, és talán akkor most még beszéljünk arról, hogy milyen filozófia, vagy milyen ideológia áll emögött, hogy egyszerűen mindenki tudja, hogy úgy nem jó az egész, ahogy van, és évtizedek óta egyszerűen képtelenség ezen javítani, és aztán térjünk rá a gyerekekre.
Hát szerintem itt elsősorban nem is a filozófiát kell először megemlíteni, hanem azt, hogy az Egyesült Államok egészségügyi rendszerének az egyik legnagyobb problémája az, hogy nagyon magas az egészségügyi ellátás költsége, tehát az egy főre vetített egészségügyi költség az messze a legmagasabb az Egyesült Államokban, tehát hogyha a többi fejlett országhoz viszonyítunk, elképesztően magas árakon történik meg ugyanaz az ellátás Amerikában, vagy adott esetben például Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, tehát emiatt is nagyon nehézkessé válik ez az egészségügyi rendszer, hiszen mint ahogy beszéltük, nem kötelező az Egyesült Államokba egészségbiztosítást kötni, de nagyon-nagyon ajánlott, tehát elképesztő számlákat tudnak kiküldeni, hogyha valakinek sürgősségi vagy bármilyen ellátásra van szüksége. Egyébként pont emiatt is szerintem azt is fontos megemlíteni, hogy mivel nagyon magas a költsége az ellátásnak, tehát emiatt van egy olyan negatív aspektusa is ennek a történetnek, hogy számos területen így rosszabbak az egészségügyi eredmények, és nem azért, mert nem képesek rá, hiszen a legjobb orvosi ellátás egyébként pont az Egyesült Államokba elérhető, hiszen ott a kutatásokat finanszírozzák, ott az egészségügyben a dolgozókat megfizetik, de mégis rengeteg beteg rászoruló számára nem elérhető a megfelelő ellátás. Tehát emiatt egy ilyen ambivalens rendszert látunk, hiszen akinek van pénze, ahogy említetted is, annak lesz megfelelő biztosítása, de a biztosításnál ugye megjelenik az is, hogy az ellátórendszernek a lefedettsége milyen. Tehát azért Amerika esetében, vagyis az Egyesült Államok esetében, hogyha a magánszolgáltatók számát nézzük, több mint 1000 magánszolgáltató létezik. Tehát borzasztó nehéz kiválasztani azt a fajta egészségbiztosítási csomagot, ami a legmegfelelőbb szolgáltatásokat tudja nyújtani, és még megfizethető tömegek részére. Tehát valahol én azt látom, hogy a kiszámíthatóság az nagyon nincs jelen ebben a rendszerben. Tehát van egy olyan probléma, hogy ugye a pénzügyi része, tehát a támogatási probléma nem kerülhet be bárki, tehát elég szigorúak az előírásai annak, hogy ki kerülhet be az államilag finanszírozott rendszerekbe. Egyébként kifejezetten az aktív korú lakosság van bajba, tehát 65 év felett könnyebb az Egyesült Államokba biztosításhoz jutni, de az aktív korú lakosság számára szerintem nehezített pálya a megfelelő biztosítás.
Igen, hát ugye 65 év után azért ezt említsük meg, ugye van a Medicaid, ami ingyenes egészségbiztosítást ad az idősek számára, de nem fedez teljesen mindent. Tehát általában úgy szokták csinálni, hogy ha valaki eléri 65 évet, akkor megkapja a Medicaidet, de ehhez még egy kiegészítő biztosítást neki is kötni kell, vagy érdemes, vagy ajánlott, mert valamiből megfedezni kell azt, ott is van egy hézak, tehát ott is van egy lyuk, amit valamivel fedezni kell, mert különben akkor megint ugyanott van, hogy hogy nem tudja kifizetni ugye azt a rést, viszont annyiban segít, hogy amit a Medicaid ad, azért már nem kell külön fizetnie.
Hát igen, a Medicaidnél én még azt is megemlíteném, hogy ide nem csak a 65 év felettiek kerülnek be, hanem kifejezetten egy olyan biztosítás, ami 20 millió szociálisan hátrányos helyzetű polgárnak az egészségbiztosítása. Ezt egyébként az államok és a szövetségi kormányzat fele-fele arányban finanszírozza. Tehát, hogyha a magánbiztosítottak számát nézzük Amerikába, az ugye körülbelül 198 millió amerikai, ebből körülbelül 159 millió embernek a biztosítását a munkáltatója fizeti ki. Ugye, mert itt beszéltünk az aktív korosztályról, tehát, de a Medicaid az 20 millió hátrányos helyzetűnek tud segíteni. Tehát itt is számbeli limitációk vannak, a költségvetését is, ahogy megosztják. Ugye ennek kapcsán fogunk mi a kaliforniai esetről is beszélni, hiszen itt pont arról szól az, amit te már felvezettél, hogy volt a COVID időszak, akkor leállították azt, hogy újraértékeljék, hogy kikerülhet be az egészségügyi ellátásba, tehát a Medicaid rendszerbe, és mert ugye fontos volt a COVID alatt az, hogy mindenki ellátáshoz jusson, hiszen eszméletlen dolgokhoz vezethetett volna el az a történet, hogyha akkor nem, nagyon sokakat nem látnak el. De 2023 áprilisában elkezdték újra felülvizsgálni, hogy kiknek jár a Medicaid, illetve Kaliforniában ez a medikál jogosultság, ugye ez az állami megfelelője ennek a biztosításnak, és az új jogosultság vizsgálata alapján hát kaliforniaiaknak a százezreit zárják ki a rendszerből, és a számok ismeretében azt elmondhatjuk, hogy ezeknek a harmada a fiatalkorú, tehát itt ugye az okoknál te is említetted azt, hogy itt vannak eljárási, adminisztrációs hibák, ami miatt ez megtörténhet, de az is egy fontos hiba lehetőség, hogy van, aki már nem fér be ebbe a Medicaid vagy medikál keretbe. Tehát egyszerűen tehát a kiskorúakra kivetített kereset, hiszen egy kiskorúnak nincsen keresete, ott a szülők vagy a gondozókra kivetített kereseti összeget veszik alapul. A gyerekekre egyébként magasabb összeget lehet számolni, mint a felnőttekre. Tehát van, aki kiszorul egyszerűen a jogosultsági körből, mert már túl magas ahhoz a gyermekre, vagy az adott személyre első kereset, és nem kaphatja meg ezt az állami biztosítási formát. Így kiesik a szövetségi biztosítási formából, a Medicaidből is, de nincsen akkora keresete, hogy a magánszolgáltatók csomagjaiból a megfelelőt megtalálja, vagy meg tudja oldani a biztosítást. Tehát ennek az összetett probléma kapcsán történhetett az meg, hogy 2023-ban a teljes Egyesült Államokra kivetítve 4 millió olyan gyermek volt, akinek nem volt egészségügyi biztosítása. Tehát itt a 0 és a 6 éves korosztályról beszélünk. Nyilván, mivel van ez a problematika, itt az adminisztrációs hibáknál megjegyezném azt, hogy ugye vannak olyanok, akik nem beszélik az angol nyelvet, nem kapják meg időbe azt, hogy új applikációt kell kitölteniük, tehát újra kell kérelmezniük a biztosítás, tehát az állami támogatású biztosításba való felvételüket, tehát vannak ilyen hibák is, amik kiküszöbölhetők, tehát nem mindenki esik a 4 millióból bele abba a körbe, akiknek nem járna ez a biztosítás, de mindezek ellenére látjuk, hogy döcög a rendszer, tehát előfordul az, hogy milliós számba vannak kisgyermekek, akiket nem biztosítanak. Egy ideje próbálkoznak már erre is megoldást találni, tehát megpróbálták bevezetni azt, hogy az államokat kötelezzék arra, hogy folytatólagos, tehát megszakítás nélküli egészségbiztosítási lehetőséget biztosítsanak a 0-6 éves korú korosztály számára, de hát sajnos ehhez néhány állam társult, tehát nagyon kevés állam, talán 3 államba fogadták azt el, hogy követik ezt a vonalat. Kalifornia nem volt egyébként ezek között. És hát fontos azt megjelenteni, egyébként Oregon, Washington és Új-Mexikó az azért végrehajtja ezt a rendelkezést, ami szerint muszáj ezt a biztosítási lehetőséget létrehozni. És volt, akik, tehát felmerült az is, hogyha a hatodik életévet elérik ezek a gyermekek, ezek a biztosított gyermekek, hogy akkor azt még ki kellene tolni legalább 9 éves korig, de ebből is látszik az, hogy mennyire problematikus az, hogyha egy fejlett országban nem elérhető mindenki számára a biztosítás, tehát azt gondolnánk, tehát hogy európai szemmel nézve Európából azt gondolnánk, hogy az természetes, hogy mindenkinek van biztosítása, de közben az amerikai helyzet nem ennyire egyszerű, tehát, de évtizedek óta rengeteg vita az alapja ennek a rendszernek, tehát próbálnak változtatni rajta.
Igen, ugye említsük meg, hogy tulajdonképpen a COVID egyrészt indokoltá tette ugye azt a veszélyhelyzetet, ami alapján kiterjesztették mindenkire a Medicaid-et, de említsük meg, hogy ez tulajdonképpen egy kísérlet is volt a demokraták részéről, és egy ürügy, meg egy lehetőség arra, hogy a politikai programjuknak, vagy ideológiájuknak, filozófiájuknak, egészségpolitikájuknak megfelelően kiterjesszék a Medicaid-et, és próbálkozzanak azzal, hogy mindenkinek legyen biztosítása, és föl is lélegeztek, amikor a COVID-ra való hivatkozásra ezt meg lehetett tenni, és úgy érezték teljes joggal egyébként, hogy na most legalább a COVID-nak köszönhetően ez a probléma átmenetileg meg van oldva. Na most ezt szerették volna ezt kiterjeszteni és meghosszabbítani, de egyszer a republikánusok ezt már nem tették lehetővé, a COVID elmúlt, a COVID-ra való hivatkozás megszűnt, és ugye akkor újra a Medicaid-be így bekerülteket kitették, és újra kezdték a jogosultságot vizsgálni, ahogyan ugye mondtad. Na most ugye itt egy általános probléma is van, amit te mondtál, azt mindenre ki lehet vetíteni, hogy Amerikában úgy van a dolog, hogy vagy nagyon szegénynek jó lenni, illetve nagyon szegénynek semmiképpen nem jó lenni, de az még valami fajta lehetőséget jelent, ha valaki nagyon szegény. Hát, hogyha nagyon gazdag, ugye, vagy egyáltalán gazdag, jó módú, mindent meg tud fizetni, mindenre van elég pénze, az ugye a másik oldala a dolognak, az is jó. De van egy olyan réteg, amelyik már nem nagyon szegény, és nagyon-nagyon sokan, majdnem azt mondanám, hogy a legtöbb, mert a valamennyire lecsúszott középosztály ilyen alsó, erős alsó középosztály pozícióba csúszott le, ez egy nagyon-nagyon nagy tömeg, amelyik már nem nagyon szegény, tehát már nem tudja igénybe venni azokat a kedvezményeket, amelyeket a szegények kapnak, De annyira pedig nem tudott kilépni a szegénységből, hogy abba a kategóriába belépjen, amikor az elveszített kedvezmények után ő maga meg tudja fizetni azt, amire szüksége van. Na most ez nem csak az egészségügyben van így, hanem az oktatásban is. Tehát például vannak, akik ha idézél szerencsések, elég szegények, akkor elég jó finanszírozást tud kapni a gyerekük. Aztán akinek van pénz, az meg ki tudja fizetni. És a kettő között van egy olyan rész, akik verik a fejüket a falba, hogy már nem elég szegények, tehát nekik kellene fizetni, de az meg nem elég gazdagok, hogy ki tudják fizetni. Na most ez ugye az egészségügyben aztán maga a tragédia, ugye.
Olyan oknál fogva is, hogy viszonylag drága biztosítással kell ahhoz rendelkezni, hogy az aktív korú emberek, vagy akár csak a gyerekek megkapják azt a fajta ellátást, amire szükségük van. Tehát rengeteg olyan csomag van, ami megfizethető, de az egy alul biztosított csomag. Tehát nem fognak olyan ellátást nyújtani, vagy olyan rutin ellenőrzéseket finanszírozni, amire szükség lenne. Tehát az, hogy nem fedez mindent, meg nem, nem, tehát az szinte elképzelhetetlen, hogy valaki csak besétál egy kórházba, hogy jöttem, van biztosításom, lássanak el, mert lehet, hogy azzal a kórházzal nincs is szerződésben az adott biztosítás. Tehát nyilván nem csak arról van szó, hogy azt ellenőrzi le a rendszer, hogy valakinek érvényes-e a biztosítása, és hogy rendelkezik-e biztosítással, hanem az, hogy a biztosító az milyen viszonyban van azzal az ellátó intézménnyel vagy személyzettel. Tehát számtalanszor van arra is eset, hogy kiderül, hogy valakinek milyen betegsége van, és akkor utána a kórház elkezd tárgyalni a biztosítóval, hogy ilyen fajta kezelésre lenne szükség ennél a betegségnél, de a biztosító ugye közli, hogy ők nem fizetik ezt ilyenkor, nem marad más, csak az, hogy vagy kiegészítő biztosítást kell kötni, aminek ugye újabb költségei vannak, nem biztos, hogy a munkaadó hajlandó rá, mert ugye nagyon sokszor a munkaadók sem a legdrágább biztosítást választják ki a munkavállalók számára, tehát egy rendkívül összetett és ilyen nagyon tagolt rendszerű egészségbiztosítói rendszerrel állunk szemben, és hát van, amikor odáig megy a tárgyalás, hogy a kórház közli az adott beteggel, hogy hát a biztosítása nem fedezi az ellátást, ez adott esetben életmentő eljárás lenne, és ezért közlik vele, hogy milyen költségekre számíthat egy-egy ilyen ellátás során. Tehát, vagy például beszélhetünk a sürgősségi ellátásokról is, azt azért fontos megemlíteni, hogy a sürgősségi ellátások azért kötelezőek a kórházak számára az Egyesült Államokba is, és ennek az árát elvileg később megtérítik a különféle állami vagy szövetségi szervek, de hát ez is vontatottan halad, és nyilván így egy kórháznak ebből vesztesége van, ha más nem kintlevősége, tehát annyira nem rajonganak a kórházak sem az ilyenfajta ellátások iránt, holott azért kötelező ellátniuk a sürgősségi ellátásra megjelenő betegeket.
Igen, tehát ugye ezt az emberek úgy tudják is, hogy ha olyan biztosításuk van, ami nem fedezi azt, hogyha simán besétál a kórházba, akkor az emergency-n keresztül kell bemennie, mert az emergency az mindenképpen fölveszi, tehát mert ha például valaki csak úgy bemegy, és a biztosítása nem fedezi azt az ellátást, amire ő jelentkezik, vagy az az orvos nincs a hálózatában a biztosítónak, akkor egyszerűen eltanácsolják, hogy menjen és keressen olyan helyet, ahol a biztosítója fizet. Na most vagy keresen olyan biztosítót, aki nekik fizet. Viszont az emergency-n keresztül, tehát a sürgősségén keresztül megy ugye a beteg, abba az esetben mindenképpen fölveszik, mindenképpen kötelező ellátni, méghozzá a legprofesszionálisabb, mert azért azt jegyezzük meg, azért az amerikai egészségügy, mint mondtad is, nagyon-nagyon magas színvonal. Tehát itt azért, hogyha például bemegy valaki, akkor egy órán belül az MRI-t és a másik, ami így hasonlít ehhez, a CT, igen, meg ilyeneket, tehát amire máshol van, hogy hónapokig kell várni, azt ott egy órán belül megcsinálják neki, hogyha éppen arra van szüksége, és meg kell állapítani, hogy mit tudom, volt-e agyvérzése, vagy bármi, nem tudom, nem értek hozzá. De a lényeg az, hogy azon keresztül lehet, és aztán kiszámláznak neki, és ugye, hogyha ha a biztosítója fizet valamit, akkor fizet, ha nem. Még annyit hadd mondjak valamit azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy ugye hátrányos helyzetben vannak a spanyolok és mindenféle más bevándorlók, ugye, akik nem beszélik jól a nyelvet, stb. Most ugye én emlékszem rá, hogy például New Jersey-ben voltak olyan, sőt New Yorkban is emlékszem ilyenre, hogy a kórházaknak voltak olyan részlegeik, amelyek kifejezetten azzal foglalkoztak, amikor bejött valaki, lehet, hogy angolul se beszélt, kitöltötte helyette a papírt, mindent elintézett, mindent leadminisztrált, és a végén, mit tudom, egy 8-10 ezer dolláros számlát ez a rendszer, amihez tartozott ez a részleg, egyszerűen kifizette. Tehát ilyen helyek is vannak, aztán vannak egészen tragikus dolgok is.
Hát én szerintem arról is fontos itt beszélni, hogy a rendszerből fakadó hiba az viszont az, hogy tömegek nem tudnak részt venni egészségmegőrző és korai betegség felismerő ellátásokon, mivel hogy ezt nem lehet a sürgősségi ellátásba beilleszteni. Tehát én nekem egy kicsit ez a furcsa, és ez az ambivalensebb a rendszerbe, hogy nem hogy az egyik legjobb, hanem a legjobb a világon az amerikai orvosi ellátás. Tehát igaziból, hogyha valaki hozzá tud férni, nagyon nagy eséllyel a legkorszerűbb ellátást kaphatja meg, de az átlagos esetben ehhez egy nagyon drága biztosításra van szüksége, amit vagy fedez a munkaadója, vagy nem. De ezzel szemben meg ott van a másik oldal, hogy az amerikai lakosság egészségi állapota lényegesen rosszabb, a várható életkora pedig alacsonyabb, mint egy nyugat-európai országból származó polgárnak. Tehát itt ebben még a mediterrán térséget is beleérthetjük, és számomra ez megdöbbentő dolog. Tehát amikor ugye az amerikai egészségbiztosításról beszélünk, akkor egyébként azt meg kell, hogy említsük, hogy a rendszerben van két társadalmi csoport, akik automatikusan biztosítottá válnak. Az egyik, amiről már beszéltünk, a 65 éven felüliek. Tehát te is mondtad, hogy a Medicare finanszírozza az ő ellátásukat. Egyébként jelenleg 60 millió ember tesznek ki a 330 milliós lakosságból, és rajtuk kívül, ja, itt még megemlíteném azt, hogy a teljes lakosság 18%-a biztosított egyébként a Medicare-en keresztül, és rajtuk kívül még ugye vannak a hadsereg tagjai, tehát, és az egykori veteránok, tehát a nyugdíjasok, akik a hadseregből mentek nyugdíjba, ők még megkapják automatikusan az ellátást, mert erre külön létrehoztak olyan rendszert, ami az első amerikai egészségbiztosítóból ered, ugyanis az a veteránoknak és a hadseregnek volt az első egészségbiztosítója, és ez pedig 12 millió embert lát el, de sok-sok millió emberről beszélünk, akinek semmilyen ellátása nincs. Az Obamacare ugye leegyszerűsített módon próbálta elérhetőbbé tenni az amerikai egészségügyi rendszeren belül az ellátást, tehát igaziból megfizethető egészségügyi törvénynek hívták, tehát Affordable Care Act-nek, és az hozzájárult ahhoz, hogy több amerikai polgára is ki tudták terjeszteni az ellátást, de még ennek ellenére is több millió emberről beszélünk, akik biztosítatlanok, tehát akiknek semmiféle ellátási formához nincsen hozzáférésük, és én úgy tudom, hogy ez a szám különben eléri a 30 millió embert, akiknek a munkáltatója nem köt biztosítást rájuk, ők se tudják kifizetni a biztosítást, tehát ez azért szerintem problémás, és ezek között ugye van 6 millió, körülbelül megközelítőleg 6 millió illegális bevándorló is, tehát az ő esetükben meg még nehezebb a probléma, hiszen ő rájuk még kevesebb jogi előírás vonatkozik, tehát hogy nekik még nehezebb egyébként biztosításhoz, és azon belül megfelelő biztosításhoz jutni.
Igen, ugye itt említsük meg, akkor mondtad az Obamacare-t, ugye az Obamacare-nek a viszontagságos történetét, ugye nagy nehezen, tényleg több évtizedes erőfeszítések után ugye az Obama kormányzat csinálta meg ugye ezt az Obamacare-t, és meg kell mondani, hogy nem volt tökéletes, de azért elég jó pleneket tartalmazott, tényleg megfizethető csomagokat, ami különböző szinten ugye tartalmazott különböző ellátásokat és fedezett bizonyos beavatkozásokat, stb., meg orvosi vizitet, és a többi, és a többi. Na most ugye jött a Trump, aki ugye nem elég, hogy a republikánusok állandóan azt gondolják, hogy csak a profit, és hogy nem lehet, és hogy az kommunizmus, hogyha bármilyen szociális segítséget, juttatást, vagy bármit kap bárki más, ugye a vérmesebb demokraták mondják, hogy rajtuk kívül mindenki dögöljön meg, tehát egy kicsit leegyszerűsítve ugye ilyen típusú a szemlélet. Na most ehhez jött még a Trump, ugye, aki aztán teljesen a nagy tőkének az érdekeit, a gyógyszergyáraknak, a gyógyszeriparnak, az egészségügyi vállalkozóknak, és egyáltalán a gazdag embereknek az érdekeit képviselte, és minden fillért, amit valaki más csak úgy idézőjel ugye megkapott, csak azért, mert egy ember, és nem lehet hagyni, hogy ott meghalljon. Ugye az mind elveszett és kidobott pénzt. Na most ugye a Trump az ugye nem tudta megdönteni, illetve megszüntetni az Obamacare-t, mert akkor még a saját frakciója is ellene volt, mert akkor nem uralkodott fölöttük úgy, mint most, és ők se szavazták meg, hogy az Obamacare megszűnjön, viszont úgy akarta tönkretenni, hogy olyan csomagok maradtak, amik egyszerűen megfizetetetlenek lettek, tehát tulajdonképpen kiürítette az Obamacare-t kis híján, tehát majdnem semmit nem ért, és aztán amikor a Biden visszajött, az első dolgok egyike volt az, hogy az Obamacare-t helyre tett, és az Obamacare ma is működik, egészen jól működik. A másik probléma, amire utalt ez a munkáltató kérdés, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ezt se úgy kell elképzelni, mint Magyarországon, hogy akkor a cég fizeti a biztosítást, és kész le van a gond, csak kell, hogy legyen egy jó munkahelyed, és akkor mindent kifizet a cég. Hát ez se így van, mert úgy van, hogy a cégek különböző biztosításokat vásárolnak, különböző csomagokat nyújtanak, és meg kell mondani, hogy találkoztam olyan céges biztosítással, amikor olyat adtak, és kínáltak, ugye, ami rosszabb volt, mint az Obamacare. Tehát egyszerűen tragédia volt az, amit nyújtott, és még amennyit fizetni kellett érte. Tehát az, hogy az illetőnek ugye kötelezően fizeti a munkáltatója a biztosítását, és a munkáltatója fizet egy borzasztóan rossz biztosítást úgy, hogy hatalmas összeget vonnak le tőle. Tehát, hogyha ha magánemberként választhatnék, akkor azt mondom, hogy nem fogok itt dolgozni, mert jobban járok, hogyha máshol dolgozom, ahol nem kapok biztosítást, úgymond a munkáltatótól, és veszek egy kedvezőbb, sokkal kedvezőbb, olcsóbb és több mindent fedező egészségbiztosítást. Szóval egyszerűen egy ilyen kaotikus helyzet van, aminek én inkább csak inkább gúnynak tekintem, vagy nem is tudom, minek nevezzem, iróniának azt, amikor azt mondják, hogy ezzel az én jogaimat biztosítják azzal, hogy én választhassak ugye biztosítást, vagy egyáltalán azt, hogy biztosított leszek, vagy nem.
Hát itt azért az Obamacare kapcsán én mondanék számokat, hogy viszonyítani tudjunk. Tehát ugye 2010 előtt sokkal rosszabb volt a helyzet, amikor még nem volt elérhető az Obamacare, akkor az aktív korúaknak a 18%-a volt biztosítás nélkül, és amikor bevezették az Obamacare-t, akkor az 18 millió embernek nyújtott biztosítást, és az 2016-ra azt jelentette, hogy 27 millióra lecsökkent azoknak a száma, akiknek nem volt biztosítása. De ugye utána jött a Trump-éra, tehát ő változtatott a programon, valamelyest a program drágábbá vált, elérhetetlenebbé vált, tehát, és most megint eljutottunk arra, hogy 30 millió embernek nincsen biztosítása, tehát növekedett azoknak a száma, akiknek nincs biztosítása. Ennek az is az oka, hogy egy adott jövedelem szint alatt elérhető ez a biztosítás. Tehát akinek magasabb a jövedelem, az kiszorul az Obamacare-ből, és nyilván egy részük nem hajlandó kötni magánbiztosítást, vagy azért, mert nem engedheti meg magának, vagy azért, mert úgy gondolja, hogy ez számára nem fontos. Tehát én azt gondolom, hogy összességében az amerikai egészségbiztosítási rendszerrel nem csak az az egyetlen egy probléma, hogy rendkívül költséges, tehát hogy az amerikai ellátás viszonylatában az egyik legdrágább a világon, hanem az, hogy nem kötelezi a munkáltatót, de a munkavállalót, esetleg a vállalkozókat sem arra, hogy legyen egy mindenki számára elérhető biztosítási rendszer. Tehát emiatt van az, hogy a legtöbb vállalkozó vagy munkáltató úgy dönt, hogy ő inkább megspórolja ezt az összeget, nem fizeti be, tehát ahogy tudnak, megpróbálnak kibújni alóla. Tehát nyilván, amikor a viták mennek, hogy kinek az egyéni jogai sérülnek, akkor azért ott megszólalnak ezek az érdekek is, hogy a munkáltatók, a vállalatoknak ne kelljen feltétlenül rengeteg pénzt tölni ezekbe a biztosításokba. Egyébként szerintem ez a jelenség hasonlít egy kicsit ahhoz, mint Magyarországon, akik vállalkozóként dolgoznak, vagy szabadfoglalkozásuként a legminimálisabb nyugdíjjárulékot fizetik ki, és hogy úgy vannak vele, hogy majd később ráérnek befizetni többet, és nyugdíjas korukig tologatják ezt a problémát, és ugye nem egyszer hallunk arról, hogy az ilyen szabadfoglalkozásúak, ugye nem, tehát, hogy nagyon minimális nyugdíjösszegből kell, hogy megéljenek. Egyébként ugyanez a probléma Amerikában is megjelenik, csak én ebben látom a hasonlóságot, hogy sok ember úgy van vele, hogy majd kötök biztosítást, ha beteg leszek, és majd kifizet, vagy hogyha nem, akkor kifizetem, ahogy tudom az ellátást, de azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát abban az esetben sokszor kiderül, hogy lehettek volna olyan vizsgálatok, amikkel el lehetett volna kerülni az adott betegséget, korábban ki lehetett volna szűrni, de ugye biztosítás hiányába meg se történt az erre való kísérlet. Tehát nyilván rengeteg probléma van ezzel a rendszerrel, szerintem szükség lenne reformra, tehát az, hogy az Amerikában élő emberek egészségügyi helyzete is mutatja, hogy élhetnének tovább, lehetnének egészségesebbek, ehhez szerintem mindenképpen egy megreformált egészségügyi rendszerre volna szükség.
Igen, hát ugye ehhez ugye még ugye vegyük hozzá, hogy ugye az életszínvonal is, ugye az infláció emelkedett, az életszínvonal csökkent, ugye az eladósodása az embereknek is nőtt, és mindenen spórolnak, amint csak lehet, aki úgy érzi, hogy jó karban van, jó egészségi állapotban van. Ugye az úgy gondolja, hogy ez is egy olyan terület, amin spórolhat, hogy azért még az Obamacare-nél is ugye vannak ugye egészen jó áru csomagok, de azért azon belül is vannak ugye különböző szintek, vannak olyan biztosítások, amelyek néha orvoshoz akarsz menni, ahhoz mindig kell kérni egy referált, nem sétálhatsz csak úgy be, stb., kevesebbet fedez, stb. De hogyha valaki egy jó csomagot akar, azért ott is van, mint spórolni, ha mondjuk nem köt biztosításban, ott kemény több száz dollárokról van szó havonta, még az Obamacare mellett is. És ugye általában azt szokták csinálni az emberek, hogyha kötnek az ilyen spórolós biztosítások esetében, ha kötnek egy biztosítást, akkor egy nagyon alacsony összegű olyan biztosítást kötnek, ami egy nagyon váratlan, súlyos betegség esetén, kórházi kezelés esetén maximalizálja azt, hogy neki mennyit kelljen fizetni. Tehát köt egy olyat, hogy ha bármilyen kezelése is van egy kórházban, vagy bármennyi ideig marad is ott bent, akkor az ő része, amit ki kell fizetni, és az a plafon mondjuk az 5000 dollár, vagy 6, vagy 7, vagy 10, attól függ, hogy miért köt. Tehát, mert egyébként lehet több százezres számlák jöhetnek, hogyha hirtelen valami beesik, az azt jelenti, hogy annak az embernek az életének vége, mert az élete végéig nem fizeti ki, tehát az valami tragédia. Tehát, hogy így próbálnak ugye sakkozni ezekkel a biztosításokkal, hogy valahogy le is csípjenek belőle, de valamennyire biztonságba is, és helyezzék magukat, szóval nem egy könnyű helyzet, és tényleg egy átfogó reformra lenne szükség, aminek az esélye az körülbelül 0,0005%.
Ebben nem biztos, hogy egyetértünk, mert én azért látom azt, hogy vannak elkötelezett egészségügyi szakemberek, akik azért dolgoznak fáradhatatlanul, hogy ezt a rendszert sikerüljön
meg. Hogyne, bocsánat, félreértés ne essék, ez természetes. Tehát itt nagyszerű orvosok vannak, kiváló kórházak és minden. Én arra gondolok, hogy a politikusok megegyezése abban, hogy hogy mindenki számára elérhető, könnyen elérhető, jó fedezetet nyújtó általános egészségbiztosítási rendszer létrejöjjön. Erre értem ezt a 0, akárhány minimális százalékos esélyt, amit egyébként szenved az egész rendszer, tehát a kiváló szakemberek is.
Egyébként időnként érkeznek ilyen reformjafaslatok, meg erőfeszítések olyan irányba, hogy a lefedettség terjesztése, a költségek megfelelő ellenőrzése, ahol ugye az volna a cél, hogy minden kihívás ellenére is minőségi ellátásban részesüljenek a betegek, és minél többen. Tehát azért már megjelent egy olyan fajta törekvés, hogy jó lenne, hogyha Medicaid-et ki lehetne terjeszteni, és abból egy olyan állami biztosítási tervet tudnának létrehozni, ami sokkal több ember tudna lefedni. Tehát próbálnak arra is hangsúlyt helyezni, hogy a megelőző ellátást és az érték alapú ellátást is egy új ösztönző fizetési modellre építsék, mert hogy sajnos a magánbiztosítók rendszere hát maga módján extrém drágává vált, tehát próbálják keresni a kiutat ebből a nagyon sok kihívással teli rendszerből. Én azt gondolom, hogy ez hozzájárulna ahhoz, hogy a különböző társadalmi rétegekből kikerülő betegek megfelelő ellátáshoz jussanak, vagy hogy könnyebb legyen számukra az ügyintézés, vagy ne legyenek olyan óriási szakadékok egyik beteg és másik beteg között, mert hogy egy szegényebb hátterű beteget sokszor sokkal rosszabbul látnak el, tehát a COVID ideje alatt is látszódott az, hogy még aki be is jutott az orvosi ellátásba, ha szegényebb hátterű volt, nagyobb eséllyel halt meg, tehát Amerikában is rengetegen meghaltak a COVID-ba, és nem kaptak megfelelő ellátást. Tehát én azt látom, hogy a megosztó politika ellenére még rengeteg munka vár az amerikaiakra, ahhoz, hogy egy olyan egészségügyi rendszer tudjanak megteremteni, amely minden amerikai számára működőképes és elérhető, de én nem látom lehetetlennek, tehát én látok törekvéseket, és bízom benne, hogy megszületik ez a fajta rendszer.
Jaj, de jó. Éva, a proféta beszéljen belőled, ezt teljes szívből tudom mondani, és végezetül még azt hadd említsem meg, hogy biztos te is ismersz ilyeneket, hogy amerikai magyarok közül nagyon sokan idősek azért mennek haza, mert ahogy idősödnek és jönnek betegségek, vagy várhatóak betegségek, úgy gondolják, hogy ebből az egészségügyi rendszerből, aminek ugye a hátrányait most itt hallottuk, megemtettük az előnyeit is, ugye elmennek Magyarországra, hazaköltöznek azért, hogy ingyen, hát nem ingyenes ócsa, de mondjuk egy ilyen jobb egészségbiztosítási rendszerbe kerüljenek bele. Nem csak pozitív visszajelzéseket hallok azok részéről, akik ezt választják. Ezek egy része, akik azt írják, hogy megbántam, Bartus úr, azoknak egy része ilyen politikai, meg egyéb ilyen okok miatt, tehát a társadalom, mások a szokások, elszokott tőle, a politikai légkör nem tetszik neki, stb. De egy részük viszont azt mondja, hogy amikor ők még eljöttek, vagy amilyen magyar egészségügyet ők ismertek, és ahova ugye visszamentek, hogy biztonságba kerüljenek egy megfelelő egészségbiztosítási rendszerrel karöltve, az az egészségügy már nincs, és hogy visszasírják az amerikai egészségügyet, mármint hogy az ellátást, tehát a szolgáltatást, annak a minőségét és annak az egész fejlettségét, meg mindent. Csak hát ugye ez a biztosító rendszer, ugye ez nagyon nehéz.
Hát igen, a magyar egészségügyi rendszer problematikája szerintem megérne egy másik podcastet, mert hát ezt pár mondatban nem lehet kifejteni, de rengeteg valóság alapja van annak, amit elmondtál.
Igen, hát nagyon szépen köszönöm, reméljük, hogy érdekes dolgokat hallottak az amerikai egészségügyről, azok is, akik itt élnek, azok is, akik, hát ők jól tudják a mindennapjukban, azok is, akik mondjuk otthon Magyarországon, és hát ugye gondolatokat tudtunk fölvetni, és csak fölvázolni ennek a problémáit. Reméljük, hogy hasznos volt, és szeretném megköszönni Évának a segítséget, és ezeket a hasznos információkat, hallgatóinknak pedig a figyelmet.
Köszönöm én is a lehetőséget, és a hallgatóknak a figyelmet.